Szeretettel köszöntöm a gyülekezetet, úgy, amint hallottátok, Józsa Zoltán, a nevem Erdélyből jöttem, Marosvásárhelyről, és munkaterületem Marosvásárhely melletti néhány kis gyülekezetén most a tevékeny lelkészi pályám vége fele tartok, a nyugdíjas éveim közelednek, és egy ilyen iratlan szabály szerint hazaköltözhet a lelkész bárhol szolgál, az utolsó évekre, hogy a saját lakását rendezze el, és a nyugdíjas korára legyen készen, mondjuk saját lábán megállni, mivel korábban szolgálati lakásba laktam. Udvarfalva, Sárpatak, Maros Sárpatak, Póka Keresztúr, Póka, a gyülekezeteim ottani része, és van még egy gyülekezet kicsit távolabb, Karácsonyfalván a Nyárád mentén. Ez az utóbbi, ez egy cigányok gyülekezete, ilyen Kalapos Gáborok gyülekezete, és úgy bíztak rám, hogy kicsit tapasztaltabb vagyok az ilyen természetű problémák rálátásával és kezelésével kapcsolatosan. Jártam még itt, nyáron múlt egy éve, most lesz 2 éve a következő nyáron, ha jól tudom. Egy pengetős zenekarral voltam benne a gyülekezetben, és egy szép hétvégét töltöttünk el együtt. Szeretettel emlékszünk vissza, és köszönjük az akkori szíves vendéglátást, amit folytatólagosan az itt létem mondjuk bizonyít, hogy meghívtatok erre az alkalomra, egy evangelizációs hét van folyamatban. Az este kezdődött el, és minden este, mához egy hét estig bezárólag egy evangelizációs erőfeszítést teszünk itt együtt, a helyi gyülekezet és előadóként magam. Még annyit mondjak el, hogy 3 lányom van, a feleségem a legnagyobbik, Gizella. Egy középső van a kislányunk, Greta, és egy kisebb, aki az unokám, Ingrid. Ő 16. évében van, a Bolyai Farkas Liceumban jár 9-es most. Szeretem a zenét, és szeretem az Urat, és szeretem az ő népét. Ezért vagyok itt, hogy segítsek, hogyha van egy kis hely, ahol valamit kell építeni, valamit kell áldozni, akkor azért vagyok itt ezen a héten. Nincs itt a lelkészetek, neki is köszönhetem azt, hogy lehetővé tette hivatalosan is. Kicsit bonyolult az erdélyek és az itteniek kapcsolata az egyházban azért, mert szervezetileg más és más egyház szervezethez tartozunk. Ugye tudjátok, hogy más divízióhoz tartozik a Román Unió, és más divízióhoz a Magyarországi Unió. Ezért az eljárás meglehetősen gond. De megoldódott, és köszönöm az Úrnak, hogy itt lehetek. Hát akkor szeretnék megosztani veletek egy olyan ígét ma délelőtt, amely lelkesedés dolgába állítson bennünket a helyünkre. Mert ha van valami, ami hozzá tartozik az úgynevezett laodiceai gyermekbetegséghez, akkor a lelkesedésnek a hiánya. Laodicea úgy látszik fentről, mint egy félálomba merülő, vagy éppen merült nép, aki nagyon pontosan nem tudja, hogy honnan jön és hová megy, annak ellenére, hogy nagyon sok mindent tud, és nagyon sok mindent hirdet. Ez az önazonossággal bajlódó generáció, ez minket önvizsgálati helyzetbe állít, és ebben szeretnék a sok esztendőmmel egy kicsit segítségére lenni az ige által azoknak, akik komolyan gondolják, hogy tényleg szükséges egy lelkesedési folyamatnak elkezdődnie és zajlania a népünk között. És ezért kértem segítségül egy ókori profétának az esetét a Bibliából, amit fel is szeretnék olvasni, majd egy néhány olyan részletet megvilágítani, amit nem szokás meglátni. Jónás proféta mert őróla van szó, egy ilyen példabeszéd lehet annak a megfigyelőnek, aki az úgynevezett misszió munkát komolyan tekinti. És gyertek, olvassuk el a Bibliából éppen Jónásról szóló könyv harmadik fejezetéből az első 4 verset, és innen szeretnék kiragadni néhány részletet az elmélkedésünk alapjaként. És lőn az Úrnak szava Jónáshoz másodszor is, mondván: kelj fel, menj Ninivébe, a nagyvárosba, és hirdesd néki azt a beszédet, amit én parancsolok néked. És felkele Jónás, és elméne Ninivébe az Úr szava szerint. Ninive pedig nagy városa volt Istennek, 3 napi járóföld. És kezdte Jónás bemenni a városba 1 napi járóra, és kiállta, és mondta: még 40 nap, és elpusztul Ninive. Ez Isten igéje. A keresztény ember, aki hiteles követője Krisztusnak, az küldetésben van. Krisztus nem azért választott ki magának, mert szüksége volt föltétlenül munkatársakra. Protestáns lelke azt mondja, hogy angyalok által is elvégezhette volna, több mint valószínű, hogy sokkal sikeresebben. Hanem inkább azért választotta ki az ő gyermekeit, hogy legyenek társai ebben a szenzációs vállalkozásban, hogy lelkeket mentsenek át a halálból az életbe, mert hogy nekik maguknak van erre szüksége. Mi nem azért megyünk egy misszióban, nem azért vállalunk egy missziót, mert hogy másoknak erre van szükségük elsősorban, hanem azért, mert nekünk van erre szükségünk. Úgy gondolom, hogy ismerjük annak a keresztény misszionárusnak a tapasztalatát, aki Kínába akart jutni a nehezebb 70-es évekbe, és amikor a vámnál ugye megállították, és őszintén elmondta, hogy ő misszionárus, szeretne a keresztény eszméről beszélni, prédikálni Kínába, szóba se jöhetett, azt mondták, ilyesmi nem lehet. És ő könyörgött, és ő kért, és kitartott, hogy igazán engedjék be, és kezdett bizonygatni, hogy ő milyen becsületes, hogy nem árt sem a politikának, sem a közéletnek. Neki nincs más célkitűzése, csak hogy Krisztusról beszéljen. És egyszer megelégelte a vámos, és azt kérdezte, hogy gondolod, hogy elpusztul Kína, hogyha te nem prédikálsz nekik? És azt mondta a misszionárus: Uram, lehet, hogy nem pusztul el Kína, de elpusztulok én. És erről van szó. A misszióra nem elsősorban Ninivének volt szüksége, hanem Jónásnak, és ez kiderül a mai elmélkedésünk során. Van azonban egy problémánk a küldetésben, ami az arányokat illeti. Mert hogy küldetés van, azt általában tudja minden keresztény, csak ezután kezdődik el a baj, hogy mennyit gondol abból magáénak. Mert ugye mi magyarok találtuk ki azt a bizonyos fogjuk meg, s vigyétek mondást, aminek tényleg van komoly felülete az életben. És komoly dolgok így nem működnek, hogy fogjuk meg, s vigyétek. Nem elég Krisztus udvarán azt mondani, egyetértek, akarom. Nem. El kell indulni. És menni kell, és tenni kell annyit, amennyit. És itt van a probléma, amiről szeretnék mindenek előtt egy kis kitérőt, hogy mennyit. Mert hogy olyan jó véleményünk van saját magunkról, az közismert. És hogy olyan könnyen megelégszünk azzal, amennyit teljesítünk, hasonlóképpen. Létezik egy elv, egy szociológus fogalmazta meg, Pareto elvének hívják, a szerzőjére utal vissza ez az elnevezés, Pareto úriember nevére. aki azt konstatálja a szociológiai vizsgálatok és megfigyelések alapján, hogy az életben, a társadalomban minden egy ilyen arány szerint oszlik meg, hogy 20%-80%. Mi ez? Hogy egy asztalba, az asztalba ülőknek a 20%-a megeszi a tápláléknak a 80%-át. Tudjuk követni? Hogy egy gyülekezetben a gyülekezetnek a 20%-a végzi el a munkának a 80%-át. Korrekt lehet ez az arány? Ha megvizsgáljuk, persze, hogy igazságtalan, de valóságos. Valóságos. Tényleg így oszlanak meg a dolgok. A városban, a gyülekezetben, az országban a 20% lelkes ember elvégzi a 80%-ot. És ilyen értelemben már csak az fontos, hogy hová helyezkedjünk. Azok közé, a 80% közé, akik azt mondják, hogy jó, egyet értek, nem bánom, csináljátok. Vagy a 20% közé, akik azt mondják, itt vagyok, küldj el engemet. Ez a különbség a kettő között. Nem bűn kimaradni, lezsernek lenni. Nem bűn. De haszontalanság. És azt tudjuk, hogy üdvösség szempontjából Jézus azt mondta, hogy van jó és hű szolga, és van haszontalan szolga. Gonosz és restnek is nevezi az egyik evangélista szerint Jézus a haszontalan szolgát. A haszontalan olyan, hogy mint a szentelt víz. Sem nem árt, sem nem használ. Úgy tűnik, hogy a helyén van, a légynek sem árt, de a kár az, hogy nem is használ semminek, senkinek. És ettől kell Jónásnak menekülni. Az akkori Jónásnak is, és a mai Jónásnak is. Mert a magyarázat nem segít. A mentegetőzés, az utólagos magyarázat senkinek nem segít. Ezért vizsgáljuk meg most azt, amit ebben a mai előadásban Jónás szindrómának nevezek. Ez egy olyan gyermekbetegség, ami agyon sújtotta Jónást. Jónást, aki hiteles, felkent Isten profétája. És amikor Isten felszólítja a hiteles profétáját, joggal szólítja meg, akkor Jónás teszi, amit tudunk. Hogy ahelyett, hogy Nínivébe menjen, egészen más irányba indul el. Aztán ismerjük a történetet. Én inkább azokra a részletekre szeretnék hangsúlyt helyezni, amelyek a felolvasott igében benne vannak. Mindenek előtt azt mondja itt a Biblia, hogy az Úrnak a szava Jónáshoz másodszor is szólt. Két dolgot jelent a számomra ez a megfogalmazás, hogy Isten másodszor szólt. Elsősorban ez a fogalmazás beszél Isten kitartó szándékáról. Hogy Isten milyen nehezen vonul el. Hogy Isten mennyire ragaszkodik ahhoz, hogy az embert szeresse, mozdítsa ki, helyezze a helyére. Ezért van ez a másodszor is. Hogy Isten nehezen mond le. Hogy Isten neki nem mindegy. Hogy mi hogy vagyunk, hogy reagálunk, hogy Jónással mi lesz, és visszatér, mert ő visszatérő Isten. De ez a másodszor is szólt Jónáshoz az Isten, az jelent valami szomorút is. Szülők vagyunk, vagy nagyszülők, tudjuk, mit jelent az, amikor nagyon szépen megkérjük a gyereket, a fiút, vagy a lányt, vagy az unokát, és ő tovább pötyögtet. És még egyszer szólunk. Én igaz, hogy másodjára, amikor szólok, akkor úgy megjegyzem, hogy ha még egyszer kell szóljak, akkor bedugul a füled. Ezt szoktam mondani. De ez az Isten másodszor is szól, ez azért szomorú a Jónás szempontjából, mert tényleg úgy történik, hogy az egyik fülén bemegy, és a másikon ki. Vajon velem, veled hányszor történik meg? Hogy szóljon az Isten egyszer, szóljon kétszer, és semmi. Ez a másodszor is szólt Isten Jónáshoz, nem csak Isten törődését, hanem az ember hanyagságát is aláhúzza. Mi szövetségesei vagyunk Krisztusnak. A kezünket a kezébe helyeztük, a sorsunkat hasonlóképpen az ő karjaiba, és állítólag bízunk benne. Akkor hogy van az, hogy beszél egyedül Isten? Hogy van az? Kapásból fel lehetne sorolni százat abból, amit Isten mond, és mi nem halljuk. És nem egyszer, és nem másodszor. Ki tudja, hányszor halljuk. És ugyanannyi. Ezért Laodicea. Laodicea. Jónásnak van egy küldetése Ninivébe, amely küldetésben Isten szeretetét kellett elvinnie oda. Nem a rém üzenetet. Itt tévedett Jónás. Ő azt hitte, hogy úgy működnek a dolgok, hogy oda megy, bejelenti a pusztulást, és éppen csak annyi ide lesz félreállni, és a hegyoldalról végignézni, hogy Isten hogy pusztítja el Ninivét. Ez az agresszív megközelítés, ami végig kísérte egyébként Jónást, hogy én elmegyek, és legfeljebb elmondom, hogy nem mondja, hogy nem tudták, ez nagyon ártalmas tud lenni, mert visszahat. Visszahat Jónásra, aki szeretett közvetítő lehetne, de agresszív módon szeretni nem lehet. Ő megsértődött, hogy Isten szerette Ninivét. Hogy Isten megbocsátott Ninivének. És ez volt az ő előítélete, ami miatt nem is indult el elsőre. Tudtam, hogy milyen vagy, mondta ő. Tudtam, hogy megbocsátasz. És én szégyenbe maradok, mondok egyet, és lesz más. Mindig van egy ilyen ellentmondásos helyzet, amire építhetjük a mullasztásainkat. Mindig van egy magyarázat, ami miatt mullasztunk, amit mullasztunk. És Jónás ebből élt. Ez volt az ő nagy csapdája az életének, a prófétai küldetésének, ami visszahatott, és őt magával rántotta. Egy próféta, aki felül pogányok járgányára, aki együtt utazik, maga sem tudja merre, mindegy, csak ne kelljen Ninivébe menni. Egy próféta, aki nagyon későre jön rá, hogy nem csak másoknak igaz, amit ő hirdet, hanem rá nézve is. Egy próféta, akit az Úr egy ilyen látványos tapasztalatba engedi, úgy, hogy a tengeren vihar támad, és bedobják őt a vízbe, majd egy hal lenyeli, és ott válik először azzá, aminek lennie kell egy prófétának. Imádkozik. El kell jutnia egy Krisztus követőnek ilyen határhelyzetbe, hogy végre imádkozik? Két barát találkozik, és beszélnek egy harmadikról. Hallottad, milyen beteg? És mondja a harmadiknak a nevét. Nem hallottam. És a másik magyaráz, és mondja, és mesél. Milyenek az analízisek, az eredmények. Majd a barátja azt mondja, hát, ha így állnak a dolgok, akkor én azt ajánlom, hogy imádkozzunk érte. És megdöbbenve mondja a barátja, ennyire súlyos. Mert úgy benne van a köztudatunkban, hogy imádkozni akkor kell, amikor nagyon súlyos a helyzet. Jónás tipikusan így gondolkodik, és vele együtt nagyon sokszor mi is, akik tényleg nem imádkozunk, nem jut eszünk be. Legfeljebb a jöjjel Jézust az ebédnél, hogy nem mondjuk ugye a gyermekek előtt, hogy nem imádkoztunk. De egy tartalmas ima élet az, amire szükség van, mielőtt a halgyomrába kerülnénk. Lehet, hogy a szemlélete rossz Jónásnak. Az a rátekintése a dolgokra azon a területen, amelyre őt profinak avatták, hogy legyen proféta, szakértő, üdvösség kérdésben, bűnbocsánat kérdésben, kárhozattól való szabadulás kérdésében. A szemléletével lehet baj. Azt olvastuk itt, hogy Nínive a nagy városa volt Istennek. Nínive az Istennek a városa? Jónás úgy gondolta, hogy az az ördögnek a városa. Hát ha már fel kell gyújtani, ha el kell pusztulni a 40 nap alatt, az már tűrhetetlen. Az egy olyan város, amit ki kell nyírni. És itt azt mondja a Szentírás, hogy ez a gonosz város, amelyik beérett a pusztulásra, hogy tekint rá Isten? Az ő városának tekinti. Mindegyikünknek van egy életterünk, ahol kibontakozunk, ahol az életünket éljük, ahol az Isten élményeinket megosszuk, ahol a küldetésünket végezzük. Hogy tekintünk erre a területre? A szombatiskolai tanulmányban hangzott el, hogy nyakas nép. Én két rendben is dolgoztam a Hargita vidékén, Gyergyószentmiklóson, Csíkszeredában, Székelyudvarhelyen. És általában elterjedt egy ilyen folklorisztikus felfogás, hogy az a terület az ország legnyakasabb területe. És el kell mondjam itt világosan, hogy egyáltalán nem nyakasabb, mint máshol. Szintén mi találtuk ki, mi magyarok, hogy a jó kifogás az sose rossz. És nagy a gyanom, hogy erről van szó. Nyakas ide, nyakas oda, végezd el, Jónás, a dolgodat. Erről van itt szó. Jónás úgy tekinti, mint az ördög tanyájának, ahova nem érdemes menni, inkább megyünk társ is vele. Valamit szétnézünk, találunk, feltaláljuk a magunk helyét. És elfelejti, hogy az a város, az az Isten tulajdona. Elveszett emberekkel, természetesen. De ahol még lehet segíteni, és a prófétának éppen ez a küldetése. Ő nem azért kell menjen Ninivébe, hogy lerázza magáról a dolgot. És azt mondja, hogy kész, végeztem, most már pusztulhatnak, mert tudnak róla. Ő nem egy ilyen száraz és rideg bizonyságtevőnek hivatott lenni. hanem arra, hogy kezelje Isten tulajdonát. Ninive Istennek a városa, és meg akarja szerezni magának. A város nem az utcák, nem a terek, nem a házak. A város a lelkek. Ez az a tulajdona Istennek, amelyért égett a szíve, és amelyért küldte Jónást, hogy neki is égjen a szíve. Elküldte tanítani, keresztelni, elküldte szeretni, és erről mondja ma is Krisztus, hogy ti veletek vagyunk minden nap a világ végezetéig. A küldetés, amit Jónás kapott akkor, és amit Jónás kap ma, az Isten tulajdonával kapcsolatos. Mi nem a magunk dolgát végezzük ilyenkor, hanem az övét. Amikor Ézsaiás füle hallatára elhangzik a mennyeiek részéről, hogy kit küldjünk el, és ki megyen el nékünk, ezt érti ez a serdülő fiú, hogy ahová menni kell, az Isten tulajdona, hogy ott valami olyan baj van, ahová ember kell eljusson a bajt segíteni, megoldani. És ezért mondja, itt vagyok én, küldje el engemet. Nem lehet tudni pontosan, hogy nem-e angyalokról szólt ez a szükség, hogy ki megyen el és kit küldjünk el. Mert hiszen a jelenet maga arról beszél, hogy angyalok dicséneke van, és az Isten színe előtt megszólal a mennyei hozsánna, és eközben születik meg ez a küldetési isteni aggódás, hogy ki megyen el, kit küldjünk el. És Ézsaiás nem habosz. Ő jelentkezik, mert tudja, hogy Isten tulajdonáról, Isten szükségéről van szó. Mindig ott állnak előttünk, mint két óriási lehetőség. A magunk érdeke és az Isten érdeke. És minden nap valamiben döntünk ilyen irányban, hogy Isten érdeke vagy az én érdekem. Hogyha emlékszem, mikor gyerek voltam, édesapám mesterember volt, 2 órakor délben a műhelyt bezárta pénteken, elment ebédelni, utána fürdött és lefeküdött. Sor volt a kapuban, Józsa bácsi, igazán, péntek van. Megtanulták, Józsa bácsi, pihen egy órát, mert péntek este Isten tisztelet van, és ő ott kell legyen, és nem kell ott legyen azért, hogy bobiskoljon. Én ezt tanultam tőle. A helyén lenni az embernek ezt jelenti. Nem azt jelenti, hogy még egy kört megyek, mert még van 15 perc naplementéig. Nem azt jelenti. Azt jelenti, hogy hétfőtől, amikor beálltam, azóta tervezem meg, hogy legyek a helyemen. Legyek csütörtökön is a helyemen, legyek pénteken is a helyemen, legyek naplementekor is, legyek szombaton is a helyemen. A szombat az nem szabad nap. A szombat az nyugalom nap. Arra úgy kell felkészülni, hogy minden bevetésnek helye van. Azért, hogy a nyugalom legyen lehetséges. Ha csak pihenünk szombaton, akkor nagyot tévedtünk. Ne spóroljunk az Úr idején, spóroljunk a miénken. Ez a könnyelműség, ahogyan szokás sokszor megközelítenünk dolgokat, ez vitte Jónást ebbe az esztelenségbe, hogy fordított irányba működik. Figyeljük meg egy harmadik részletet. Azt írja itt az igénk, hogy Ninive aszerint a feladat szerint, amit Isten elképzelt Jónásnak, és ami biztos, hogy objektív volt. Nem bízott többet, sem kevesebbet, mint amennyit Jónás elbír. Ezt írja a Szentírás. Ezt ígérte Isten, szavát adja erre. Csak annyit, amennyit elbírsz. Azt írja a Szentírás, hogy Ninive 3 napi járóföld. Most ne menjünk bele, hogy ez mennyi. Hanem mibe menjünk bele? Abba, hogy lejár Ninivének az ideje, a kiszabott ideje, és közben Jónás, a megbízott próféta magának nagyon jól megvan, keresi a maga rejtek helyeit, átmegy ezen a tapasztalaton. Ha te lennél az Úr helyett, amikor azt írja, hogy kiveti a hal Mózest, illetve Jónást a szárazra, ha te lennél, vagy én az Úr helyében, akkor pont Ninivébe küldtem volna azt a halat, hogy tanulja meg Jónás, hogy hol kell neki lennie. De Isten nem ezt tette. A hal éppen oda vetette ki Jónást, ahol Jónás eldöntötte, hogy merre megy. Mert mindig erre van szükség, hogy az ember kezdje előről. Isten nem úgy akarja, hogy Jónást, ha akarja, ha nem, vigye oda Ninivébe, és aztán késztesse, tuszkolja, hogy na mondjad, na most mondjad. Az ember döntése kell legyen ez. Jónásnak a személyes vállalkozása. És ez a vállalkozás meg kell feleljen a szükségnek. Mert ez Isten stílusa. Ő a szükségre tekint. 3 napi járóföld, ekkora Ninive. És most figyeljük meg, mit ír tovább az ige. És kezdi Jónás bemenni a városba, kezdte bemenni Jónás a városba 1 napi járóföldre. Mindig adósak maradunk. Ezekre a részletekre, ha nem figyelünk, mert ezekben üzenet van. Ne nyugtassuk magunkat azzal, hogy megtettünk valamennyit. El kell végezni a munkát, mondja Gina Jenő, becsületesen és tekintet nélkül. És az úton, amelyen elindultál, végig kell menni, becsületesen és tekintet nélkül. Ez a meggondolás, a Biblia meggondolása. És ha Jónás úgy gondolja, hogy köszöni szépen, jól van, hogy ő 1/3 a feladatának elvégzi, és utána a tök alá kényelmesen, akkor téved. Akkor jön az Úr és megkérdezi, hogy te mit keresel itt. Hiába megsértődötten mondja, hogy hát jöttem az árnyékba, és nézd meg, mit csináltál nekem. Hogy egy kicsit nem figyeltél a féregre, és már árnyékom sincs. Ó, a prófétának egy helye nem az árnyékban van. Nem az árnyékban van. Ott van a tűző napon a helye, a mezőn, a borozdába, az aratásba. Ezt mondja a Szentírás. Ez a 3 napi járóföldből 1 napi járóföldet vállalni, ez a dolognak az 1/3. Ez nem fél munka, még annyi sem. Ha Jónás lennék, kellene szégyeljem magam, és szégyeljem is magam, ha az vagyok. Nekem a gyülekezeteim, ugye Marosvásárhely mellett úgy van, hogy egy községben van 2-3-4 adventista imaház. Tehát nagyon közel vannak egymáshoz. És mindig úgy tervezem a programomat, hogy délután 3-tól megyek az egyikbe, 5-től megyek a másikba. A bizottságokkal megbeszéljük a programot, hogy el tudja kérni legalább 2 helyre, mert tudom, hogy szükség van. Szükség van rá. És a feleségem mindig mondja, mások nem csinálják. Hát neked egyet fizetnek. És igaz. Ez így igaz. Senki nem kötelez arra, hogy én kettőt prédikáljak délután. Két gyülekezetet látogassak meg. Nem. De ha van rá lehetőség, és főleg, hogyha van rá szükség, akkor hogy bújjak én a tök alá, nyugodni az árnyékba? Hogy? Ugye a józan ész is ezt mondja, hogy probléma van a mullasztással. Ő felsége a kényelem. Nagyon nagy ellenség tud lenni. És nem csak Jónásnak. Azoknak is, akik őt hallgatták, vagy hallgatták volna. Érdekes dolog történik, hogy Ninive kérdésében, egész történetben a happy end nem a prófétánál jelentkezik, hanem a népnél. Ha egy lelkiségi sorrendet kell fölállítani, akkor a niniveiek vannak az első helyen. Akik felébredtek, akik megtértek, akik meggondolták, akik megbánták, akik elindultak, akik megmaradtak, túléltek. Lelkiségből ők jobban vizsgáztak, mint a felavatott és felkent próféta. Helye van annak, hogy a lelkesedés kapjon el bennünket, lelkészt és gyülekezetet egyaránt. Senki ne engedje meg soha magának. Én olyanokat mondok el most, amiket Laci nem mond el, mert ő itt marad, én nem. Ezért mondom el igazán, hogy tudjuk meg, hogy így állnak a dolgok. Hogy ő felsége a kényelem, senkin nem fog segíteni. Én azért fogok elpusztulni, te meg azért fogsz elpusztulni. Nem engedhetjük meg magunknak ezt a laodiceai lanyhaságot, ami általában körülveszi a mi népünket. Mikor Csíkszeredában dolgoztam, bizonyára hallottátok, vagy ismeritek, esetleg részt is vettetek, a híres Nyáradszereda melletti búcsújáráson, ahol látni lehet olyan embereket, keresztényeket, akik egy héttel azelőtt kezdenek érkezni. Zászlókkal, énekkel, ilyen szinte, hát minden, legalább bigottnak lehet tekinteni, legalábbis egy protestáns részéről, azt a megnyilvánulást, ami ott zajlik. És amikor belegondolok, hogy egy olyan hitben, ahol semmilyen köze nincs különösebben, mert most annak a helynek inkább a magyarság ápolásának a helyeként lehet beszélni róla, mint mondjuk a hit helyéről. De az a lelkesedés, ahogyan teszik, az az áldozathozatal, amit látni lehet, emberek, akik hetekig gyalogolnak, lehet, hogy azt mondjuk, hát bárgyú, falusi hozzáállás, akik hiszik, hogy az nem tudom, nem így van. Ott vannak kulturált emberek, akik valóban meggyőződtek arról, hogy nekik legalább egyszer egy évben kell egy ilyesmit vállalniuk. Ez a fele, a vállalkozási fele, ez a lelkesedés fele, ez akár irigyelhető is. Mint ahogy irigyelhető az a fiatalember, aki beköszöntött hozzánk, ahol lakok a tegnap, és aki feláldozott 4 órát arra, hogy ő beszélgessen. Persze tudjuk, hogy téveig és az egész, de a bevetés maga, a lelkesedés maga, az a készség. Azt mondja a Szentírás, hogy Sátán az utolsó időkben úgy dolgozik, mint aki tudja, hogy kevés ideje van. Hát Krisztus, hogy kell dolgozzon? Úgy, mint aki ráér? Ugye nem? Ugye nem? Még Sátántól is lehet tanulni ilyen szempontból, lelkesedés szempontjából, bevetés szempontjából. Jézus azt mondja egy adott pillanatban, látni fogjátok, ahogy jönnek napkeletről és napnyugodtról, és letelepesznek Isten országában. Ez nagyon szép. Csak hogy Jézus nem áll meg itt, hanem azt mondja, és ti kint maradtok. A tét ez, testvérek. A Bibliát mi megszoktuk és megtanultuk így értelmezni. Nem lehet csak a napfényes oldalát olvasni, csak azt promoválni. Nagyon fontos megnézni a dolgot minden oldaláról. Ez a mullasztásnak a bűne, ez a kis ördöge a korunknak, a generációnknak, akik élünk most, hogy három napi járóföld helyett egy is elég, ez nem vezet sehová. A jó szándék, a készség szóban nem elégséges. El kell indulnia Jónásnak pontosan az a forgató könyv szerint, amit Isten ír elő. Csak ennyi, és ennél kevesebb nem elfogadható. Ha azzal a tudattal élünk, hogy mindig tartozunk, Pál apostolt ez fűtötte. Egy félig vak ember, aki beárja a világot, gyalog. Ez volt Pál apostol. De tudta tenni ezt azért, mert égett ott bent. Volt valami, ami táplálta ezt a tüzet, a Krisztusért való tüzet. És ezt a tüzet kell nekünk éleszteni és fenntartani. Ezt nem fogja senki más helyettünk elvégezni. A lelkesedés tüze ez. És hadd említsem meg a negyedik részletet, ami ebben a mai igényben benne van, és ami arról szól, hogy vajon Isten számára ezzel a ninivei tervével kapcsolatosan Ninive volt fontos Istennek, vagy Jónás volt fontos Istennek? Némileg érintettem a bevezetőben ezt a kérdést, de most meg szeretném fogalmazni, hogy igazán és véglegesen és teljesen. Hogy Istennek azért volt fontos Ninive, mert fontos volt Jónás. És hogy Istennek azért volt fontos Jónás, mert fontos volt Ninive. És ez nem csupán szójáték. Ez az az igazság, ami jellemzi Istent. Itt vagyunk egy várossal, egy nagy kiterjedésű vidéki várossal szembe. Kit küldjünk el? Ki megyen el nékünk? Úgy utána néztem, hogy az este voltak itt vendégeink, és megtudtam, hogy körülbelül azok voltak itt, akiket személyesen meghívtunk. Mert egy meghívó az hideg és papíros, de a személyes kapcsolat, az a kitartó szeretet, amivel embereket szeretnénk magunk mellé, ha már megtaláltunk egy értékes utat. Ez az, amire szükség van. Fontos Istennek ez a város. Ez a város az Isten városa, ez is. És neki azért fontos, mert fontos vagy te, aki itt élsz. Nem véletlenül. Hogy ide születtél, vagy ide hoztak, vagy ide jöttél. Ha már itt vagy, akkor azért vagy fontos Istennek, mert fontos ez a város. És azért fontos ez a város neki, mert itt vagy te. És adni akar neked egy feladatot, az egyetlen dolog, ez a feladat, aminek a nevében Isten ítélni fog. Amikor eljön Krisztus az ő országával, Nem azt fogja felszámolni, mennyi tizedet adtál, hány szombatot tartottál meg. Nem azt fogja felmérni, hogy mennyi ebédet főztél, mennyit osztottál ki, és mennyit nem. Hanem azt fogja felmérni, hogy mennyit kerestél meg azokból a lelkekből. A város a lelkek, mondtam a bevezetőben. És nekünk itt van a mi világunk. Elmenvén széles a világra, mondja Jézus. És nem küld minket, nem tudom hova messze. A mi világunkba küld. A mi családunkba, a mi utcánkba, a mi városunkba. Ne legyünk Jónások. Ne keressük a túloldalt. Ez a ma üzenete. Hogy is mondta Pareto? A munkának a 80%-át elvégzi a 20%. Zavar? Biztos, hogy itt a gyülekezetben is megvan a 20% és megvan a 80%. Nem azért kell a 20%-nak lelkesedni, mert a 80% is fog lelkesedni. Nem, a 80% nem fog lelkesedni. Lelkesedj azért, mert neked fontos. És ha lelkesedik a 20%, akkor minden esély megvan arra, hogy ennek az aránynak nyerjünk meg embereket. Legyen ez a délelőtt egy ilyen vízválasztó. Annak, aki szeretne valamivel többet tenni. Biztos vagyok, hogy önvizsgálatunk során vannak pillanataink, amikor nem vagyunk megelégedve magunkkal. Amikor elmondjuk úgy magunknak, hogy nem állok jól sem én, sem a gyülekezetem, sem az egyházam, ahelyett, hogy rúgjunk, csipjünk, marjunk, döfjünk, ahelyett inkább induljunk el. Kár a benzinért, hogy a 80%-ot bántsuk. Inkább induljunk el, és azt a benzint fogyasszuk el. És lehet, hogy onnan a 80%-ban is át fognak jönni. Mert ez a lelkesedés tud ragályos lenni. És én kívánom, hogy ez a szellemiség, ez a lelkület, amely Krisztus lelkülete, aki eljött begyologolni a maga világát, csak azért, hogy megkeresse, aki elveszett volt, ez segítsen minket is hasonló ébredésre, hasonló lelkesedésre a lelkekért. Mert ezen áll vagy bukik mások üdvössége, de elsősorban a magunk üdvössége, amit adjon meg az Úr az ő kegyelme által. Amen.